gyülekezet, abból a szakaszból szeretnék felolvasni egyetlen verszakot, amelyet az ifjúság előtt felolvastam. Voltak éppen a Mózes énekének egy nagyobb szakasza volt mára kijelölve, de úgy gondoltam, hogy imádság előtt hosszabb szakaszt olvasok, és így jobban bele tudunk helyezkedni abba a környezetbe, amely környezetben elhangoztak ezek az igék, és így csak egy verszakra szeretném fölhívni a figyelmet, és arról gondolkodni egy kicsit. Ezt ülve hallgassátok meg, Mózes 5. könyvének, tehát 32. részéből a 4. verszak így szól. Mert az Úr nevét hirdetem, kőszikla, cselekedete tökéletes, mert minden ő uta igazság. Hűséges Isten, és nem család, igaz és egyenes. Egy nagyon érdekes könyve ez a szent írásnak, több szóval szokták illetni a protestáns fordításban. Mózes 5. könyveként szerepel, a másik fordítás szerint, a Septuaginta szerint még egyszer a törvény, a közérthetőség kedvéért fogom így, vagy mondom így, és zsidó testvéreinknél pedig Debarim, azaz szavak a megnevezése vagy címfelirata ennek a könyvnek. Maradjunk még egyszer a törvénynél, de mondhatnám akár a szavakat, akár Mózes utolsó könyvét is, hiszen talán mindegyik ugyanazt fejezi ki. Ott áll a nép az ígéret földjének bejárata előtt, amiért küzdöttek, amit vagy elhittek, vagy kétkedve fogadtak, sőt, inkább így fogalmaznám, egyetlen egy valaki volt, aki végig teljes szívvel hitt ebben az ügyben, hitt abban, hogy amit az igazmondó Isten ígért, az meg is fog valósulni, és ez nem más volt, mint Mózes, aki végig kísérte, végig kínlódta azt az egész vándorlást, amely az ígéret földjéhez, az ígéret földjéig eljuttatta őket. És nem mehet be arra a földre, amely földért annyit küzdött. Ilyen szempontból nem egy sikertörténet a Mózes története. Nem arról szól az Istennel való közösség, hogy annak mindig az a vége, hogy az embernek jól megyen dolga, hogy a mesében van és él, amíg meg nem hal, és mindenféle ajándék az övé lesz, hanem vannak olyan szituációk, amely szituációkban látszólag vesztesként zárul valakinek a küldetése. Látszólag nem olyan a vége az útjának, amely a közgondolkodás szerint szimpatikus vagy követendő lenne. És innentől kezdve érdekes az, hogy az Isten szolgája, aki szemtől szembe beszélt az Úrral, meg is jegyzi róla a Szentírás, hogy nem született még egy olyan próféta, akivel szemtől szembe beszélt volna az Úr, mégis ez a próféta, Mózes, nem a keserűség hangján szól. Nem azzal kezdi az énekét, hogy micsoda kegyetlen és igazságtalan Isten, aki nem engedte meg, pedig olyan hűséggel követte őt, hogy a munkájának a gyümölcsét learassa, hanem azzal kezdi, figyeljetek egek, hadd szóljak, hallgass föld is számnak beszédeire, csepegjen tanításom, mint az eső hújjon, mint a harmad beszédem, mert az Úr nevét hirdetem, magasztaljátok Istenünket, akinek neve kőszikla. Akkor mégis valami olyasmit tudhat ez az ember, ami nem a köz elé tartozik, hanem egy intim dolog, ami Istenre és ő rá tartozik. Valami olyasmit ad át nekünk, még annak ellenére is, hogy majd 4000 évvel ezelőtt született, mondjuk 3500 évvel ezelőtt. És ez a honfoglalás, mondjuk egy 100 évvel később, vagy 90 évvel, 120 éves volt, amikor ezt elmondja, mondjuk 120 évvel később van, akkor is valami olyasmit akar átadni, amely neked, aki itt ülsz ma, ugyanolyan erő lehet, mint neki volt, az alatt a 120 esztendő alatt, amíg élt, és amit át akart adni azoknak, akiket nem tud tovább kísérni. Akiknek van gyermekük, gyermekünk, tudjuk, hogy sokszor szeretnénk valami olyat mondani, ami akkor is érték, és akkor is valami erőt képvisel, hogyha nem vagyunk jelen. Hogyha nem vagyunk ott mellette, és nem tudjuk megvédeni olyan dolgoktól, amelyek leselkednek rá, és amivel esetleg nem tud jól kijönni. De szeretnénk átadni valamit, amiben kapaszkodhat. Hát valahogy így kell elképzelni Mózest, amin próbál még egyszer elmondani valamit, még egyszer az igéket el szeretné mondani, még egyszer a szavakat el akarja mondani, hogyha ő nem lesz, és nincs kihez mérni magukat, akkor is emlékezzenek arra, hogy ki is volt Istennek a szolgája, mi is volt az ő ereje, miért is volt annyira követendő példa ami számunkra, és hát ha be fog ugrani, akár aha élményként valami olyasmi, hogy nem, most ennek nem engedek, hanem inkább a Mózes Istenét fogom követni. Mindig a kotlós képe jut eszembe, hogy a Jézus használja ezt a képet, hányszor próbáltalak összegyűjteni benneteket, mint kotlós az ő kis csibéjét. Mózes is valami ilyen módon áll ott az ígéret földje előtt, és toporok talán az emberek között előtt. Jaj, csak nehogy letérj arra az útról, amit én neked mutattam. Ha más szempontból közelítünk ehhez a kérdéshez, vagy ehhez az állomáshoz, ahol itt Mózes áll, akkor az ő életén keresztül is nagyon érdekes ciklusokat figyelhetünk meg. Ugye talán nincs olyan itt a padokban, aki ne tudná azt, hogy az ő életét három szakaszra szoktuk bontani, osztani, 3-40 éves ciklusra. 40 éves akkor, amikor el kell menekülnie Egyiptomból, amikor is megpróbálja az ügyeket úgy megoldani, mint a fáraó, vagy a leendő fáraó, hogy agyonveri azt, aki gyötör másokat. Azt gondolom én, hogy az elhívása, amit Isten megfogalmazott, már akkor körvonalazódott az ő gondolataiban. Érezte azt, hogy ő nem akárki, és rá valami nagy feladat fog bízatni, és lehet, hogy az ügyeket úgy lehet megoldani, hogy az ember oda csap egyet, és akkor vége. Nincs tovább vita. Hányszor járunk így, hogy erőből próbálunk lezárni egy vitát, nem próbáljuk meggyőzni a másikat. És ahogy az ember idősödik, úgy talán bölcsebbé válik, és a vita az arrogancia helyett eljön majd a Midian földjén töltött másik 40 esztendő, ahol egy picit megnyugszik és értékeli azokat a dolgokat, amelyek vele történtek. Átértékeli, hogy rosszul értettem meg az én feladatomat. Nem az lett volna az én dolgom, hogy kivezessem a testvéreimet a rabszolgaságból. Nem az lett volna az én dolgom és gondom, hogy nekik egy Kánaánt mutassak. És akkor kezdenek összeállni a dolgok, a mozaikok, és akkor értékeli az ember, hogy mindaz, ami vele történt, az lehet, hogy egy másik aspektusból is vizsgálható és nézhető. Ó, milyen jó lenne, ha követnénk ebben is őt. lehet, hogy persze ez rajta kívülálló dolgok miatt állt így össze az ő életében, de biztos, hogy ezt a második 40 esztendőt azzal töltötte, hogy elmélkedett mindazon, ami addig vele történt. És talán akkor, nem talán biztos, akkor jön meg a meghívó, az elhívás, a pontos instrukciók. Azon gondolkoztam így a ige kapcsán, hogy vajon, ha teljességgel értette volna fiatal fáraó várományosként azt, hogy mi az ő feladata, hogyan viszonyult volna hozzá. Talán azt mondta volna, hogy persze, uram, hogy ne, adjál egy hadsereget, elkergetjük az egyiptomiakat, karderre hányunk mindenkit, és győzedelmesen elfoglaljuk a fáraó trónját, és itt lesz a Gósán földjén a mi hazánk. Vagy, és itt az ember fantáziája meglódulhat, egészen sok irányba elindulhatunk, és gondolkozhatunk azon, hogy mi az, ami őt motiválja. Kellett a kudarc, a menekülés, kellett a csendesség, kellett a végig gondolt dolgok időszaka ahhoz, hogy szívéhez találhasson az örökké való meghívása. Pontosan tudta ő, hogy mi az, ami rá vár, mert azt mondta az Úrnak, hogy csak küldj, akit akarsz. Én alkalmatlan vagyok erre. Azt ígérte neki az örökkévaló, hogy én veled leszek. Lehet, hogy alkalmatlannak érzed magad valamire, ami eddig körvonalazódott a te gondolataidban, és úgy vélted, mint Mózes, hogy csak oldja meg másról az Úr. De veled akar lenni az Úr. Azt mondta, azt ígérte, én veled leszek. Ez lesz a jele annak, hogy te sikerrel fogsz közlekedni a világban, mert én leszek veled. Lehet persze erre azt mondani, hogy na, ne bohóckodjunk, milyen vicces dolog ez, hogy ez lenne az én talizmánom az útra, hogy velem van az Úr. Hát nincs pénzem az ügyhöz, nincs társadalmi elfogadottságom az ügyhöz, nincsen ez, nincsen az, másnak mennyi van, nekem félig üres a poharam, és miért nem nézed úgy, hogy már félig tere van. Miért nem gondolod úgy, hogy már ennyi van, és ott van az eszencia, az Úr van veled. Ő vele bármire képes lehet az ember, és persze ez nem azt jelenti, hogy az ember ész nélkül ugorjon neki az akkori világ legerősebb hadseregének. De az Úr veled lehet. Az Úr segíthet. Ó, hányszor tapasztaltam meg én is, hogy emberileg lehetetlen helyzetben tapasztaltuk meg egymás társaságában is, a feleségemmel, a családunk esetében is. Látszólag vert helyzetben az Úrnak mit számít az, hogy nincs ez, vagy nincs az? Mit számít neki az, hogy emberi ésszel felfoghatatlan valami? Mit számít neki az, hogy senki sincs melletted? Most, amikor ezzel az énekkel foglalkoztam, már mint Mózes énekével, eszembe jutott édesapám, akinek most volt a jubileumi éve, most lett volna 90 esztendős, és neki egy ügye volt, csak Isten ügye. Semmi mással nem foglalkozott. Többször elmondtam már talán erről a szószékről is, hogy mennyire bosszantott engem hitetlenül, hogy állandóan meg kérdezte, hogy Miklóskám, hogy vagy lelkileg? És mindig menekültem tőle, mert minden egyes alkalommal megkérdezte, amikor összefutottam vele, vagy összefutottunk vele, sőt egyszer úgy jártam, hogy már kezdtem örülni, hogy na most végre elfelejtkezett erről, de mikor búcsúztam tőle, akkor még gyorsan ezt az orrom alá dörgölte, hogy de most hogy is vagy lelkileg? És nagyon sokáig bosszantott ez a dolog, de aztán rájöttem, hogy őt ez nagyon érdekli. Hogy vagy lelkileg? Mik azok a gondok, amelyek gyötörnek, vagy foglalkoztatnak? És hát úgy ünnepeltük az ő 90 éves születésnapját, ő már nem lehetett itt, ő az örök hazában van, hogy egy ige hirdetését hallgattunk, és valami ilyesmi körvonalazódott, ami Mózesnél, hogy ő tele volt élménnyel, hogy az örökkévaló Isten hogy aranyozza be az ember életét. És hogy a Szent Lélek majd Jézus dolgaiból fog venni, és majd mindent elmagyaráz, amire szüksége van az embernek. Ugyanez jutott eszembe, amikor itt Mózessel foglalkozunk. A szíve csordultig tele van, hogy valamit átadjon. Hogy valamit a számomra nyilvánvalóvá tegyen, hogy olyan fontos az, hogy hogyan vagy Istennel a lelkedben, hogy enélkül nem működik semmi. És aki megbékél az örökkévaló Istennel, akkor a többi dolga is jó lesz. Ugyancsak édesapámmal történt meg, hogy egyszer valaki oda ment hozzá, és mondta neki, hogy most egy nagyon nehéz helyzetben van, és elmagyarázta édesapámnak, azt hiszem, akkor éppen Nyíregyházán volt lelkész, hogy ezt hogyan kellene megoldani ezt az ügyet. És hát ő pedig a következőt mondta neki, hogy lehet, hogy most furcsálani fogja azt, amit mond válaszként, és nem erre várt. És nem ez lesz az, amire ő a lelkeményén számított, amikor a lelkészhez elmegy, és az hinni fogja az ő szavait, és igenelni fogja a megoldását, hanem idézett neki a hegyi beszédből. Keresd először az Isten országát, és az ő igazságát, és majd a többi megadatik neked. Keresd az Úrral való közösséget, mondja Mózes. Anélkül nincs ígéret földje. Van, csak nem fogja azt az erőt adni, azt a gyümölcsöt adni, azt az örömöt adni, azt a gazdagságot adni, amit el lehet várni tőle. Egyszer az az örömért, hogy feleségemmel együtt a Izraelben járhattam, és ott értettem meg, hogy mi is az ígéret földje. Ha az ember a félig üres szemlélettel nézi, akkor egy sivatag halom, csupa kő, csupa homok, a nagy semmi voltaképpen. De ha elkezdesz járni, kelni ott, akkor látod, hogy mivé változik, ha valaki hisz abban, hogy Isten igazmondó Isten, mindenütt oázis, mindenütt gyönyörű növény, ligetek, gyümölcsfák, tömkelege, ontja a gyümölcsöt a fa, ezeréves olajfák otthont találtak ezen a földön. Csak a kérdés mindig az, ha látok egy követ, egy sivatagot, egy olyan helyzetet, amely vert helyzetnek tűnik, vajon merek-e bízni az igazmondó, örökkévaló Istenben, aki, ahogy mondja Mózes, kőszikla, cselekedete tökéletes. mert minden ő útja igazság. Én magam is tudnék számtalan olyan igehelyet mondani, amit nehezen tudunk érteni. És csak hogy ne áruljunk zsákba macskát, ott van jó könyve, amit nehezen tudunk felfogni. De úgy van ez, hogy vajon merek-e én bízni Istenben, hogy az ő útja igazságos, és hogy ő hűséges. Két olyan tulajdonság, amely tulajdonság olyan ritkán van jelen manapság, igazság és hűség. Ahogy szétnézünk a világban, akár saját környezetünkben, annyi igazságtalanság van, és annyi hűtlenség, és annyi olyan dolog, ami az embert elkeseríti, de van kőszikla, akiben nincsenek meg azok a tulajdonságok, amelyek miatt úgy szenved és nyög ez a világ, vagy lehet, hogy te is szomorkodsz. Nem családnő, igaz és egyenes. Elég kritikusan néztem a hívő embereket, amíg nem voltam megtérve, és mindig bajom volt velük, bevallom őszintén. Mindig csak a hibákra koncentráltam. De volt egy-két olyan hívő ember, és most hirtelen eszembe jutott egy nagyon egyszerű hívő néni, akinek a környezetében sohasem jutott eszembe kritikai észrevétel. Egyenes volt. És volt az egész lényében valami olyan derű és olyan öröm, amit nem lehetett nem észrevenni. És az mindig elgondolkodtatott. És persze beleestem én is abba a butaságba, amiben olyan sokan beleesnek. Hát, ha ilyenek a hívők, akkor Isten is ilyen. Hát oly nagy bolondság ez. Ő egyenes, igaz. Nincs benne családság. Nincs benne semmi olyan, ami ott hagyna, amikor bajba kerülsz. Nincs benne semmi olyan, ami csalódást okozna neked. Legfeljebb nem az történik, amit te kitaláltál, hanem valami olyasmi történik, ami neked jó lehet. Akarod-e azt a jót, amit Isten az ígéret földjére vel kapcsolatban elkészített? Akarod-e azt a lelki békességet, amelyet csak az ő jelenlétében lehet érezni és megkapni, hiszen kőszikla. Cselekedete tökéletes, mert minden ő útja igazság, hűséges Isten és nem csalárt, igaz és egyenes ő. Amen. A 33-as ének első verszakát énekeljük el. 33-as